hajómentés. Susan kormányos mindig tudta, hogy mi az adott pillanatban a teendő. Még ha vége volna is a világnak, se szabad senkinek vizes ruhában tartózkodnia, ha van mód rajt segíteni. Első, hogy tüzet rakjanak, mégpedig rögvest. Mialatt a többieknek még mindig azon járt az eszük, hogy mi is történt voltaképpen, Susan már oda is szaladt a tegnapi tűzhelyhez a parton, ahol a patak beletorkollott az öbölbe. Száraz gajakból és nád törmelékekből felépítette fölé az ő kis vigvámját, mintha piknikről lenne szó, és nem hajótörésről. Ha azon nem is tudott segíteni, hogy csurgott belőle a víz, amerre fordult, de a gajakat lehetőleg szárazon tartotta. Azután kotorázott a zsebében egy gyufas katuja után. A gyufák szétáztak. A sípnak nem ártott a nedvesség, bár egy csomó víz került bele. Susan a sípjába fújt. Erígy és nézd meg, mit akar a kormányos, rendelkezett John kapitány. Roger elrohant. A többiek még mindig ugyanazon a helyen álltak, s lesték, hogy nem vete fel valamit a víz a hajóroncsból. A két evezőt már kihalázták, és Peggy segítségével még kihalázták az első ilyet hajó rakományának egy másik darabját is, a törölközőkkel és úszóruhákkal megtömött hátizsákot. Az teleszítta magát vízzel, mint a szivacs, és éppen süllyedőben volt. Peggy az egyik evezővel a part felé piszkálta, és mire kartávolságnyira került, felkapta és indult vele Roger után. John kapitány szólalt meg végül Nancy Blackett. Miért dobtad ki a horgonyt közvetlenül a hajó elsüllyedése előtt? Hát, ha ki tudom emelni. Ha el tudjuk kapni, talán kivontathatjuk a sekély vízbe. Gyufát kért, hallatszott Roger sipítása. Nancy a zsebébe nyúl. Van nálam, hallatszott most már Peggy kiáltása is. Mihelyst Susan meggyújtotta a tüzet, és az első lángok felcsaptak a gajak között, a kormányos átvette Peggytől a kihalászott hátizsákot, és kiteregette a parton a nedves fürdőholmit és a törülközőket. Még szerencse! Le a ruhákkal, Roger, búj a fürdőruhádba, akkor aztán lehetsz olyan vizes, amilyen csak akarsz. Közben megszárítom a ruháidat, mindjárt átöltözünk. Mit csinálnak a többiek? Ott állnak a szirten. Susan kétszer-háromszor erősen belefújt a sípjába. Bennünket is hív, mondta Nancy. Jövünk, kiáltotta Nancy, John és Titti egyszerre. Már rohantak is a tűzhöz. Roger már kitekergőzött a vizes ruhákból. Nem árt, ha ti is átöltöztök, mondta Susan. Én a magam részéről minden esetre átöltözöm, de előbb még lemegyek, és utána nézek a hajónak. Neked pedig muszáj, akármit is csinálsz, ezután szólt Susan a matrózra. Utána láss neki, és szedj még egy kis rőzsét. Ez a helyes eljárás, kormányos úr, mondta Nancy Blackett helyeslőleg. Foglalkoztatni kell a legénységet, akkor nem jut idő az endülésre. Végül a fruskák is átöltöztek bajtársi szellemből. Aztán ide-oda rohangáztak, mint a vademberek. Szedték a rőzsét, és akkor a mágiát raktak, hogy akár egy áldozatot is tarthattak volna. Susan fogta a kötelet, ami Roger megmentésekor szerepelt, és ruhaszárító kötélként használta fel. Kifacsartak átázott ruhájukból annyi vizet, amennyi csak kijött belőlük. Egy részét felakasztották a kötélre, a többit pedig kiteregették a tűz mellé a kövekre. Ekkor Susan kijelentette, hogy a tűz már elérte a teljes méretét. John és Nancy kapitányok újra kimentek a szirtre, amelynél a fecske elsüllyedt. Mi is veletek mehetünk, kérdezte Roger. Ahogy fázni kezdtek, mondta Susan, bújjatok be a vízbe, és ússzatok egy jócskát, hogy kimelegedjetek. Titti és Roger a két kormányost hátrahagyva a tűznél, a két kapitány után sietett. Éppen jókor értek a hegyfokhoz. Még láthatták, hogy John alábukik, aztán újra feljön a víz színére, és kopja szikla felé úszik. Hirtelen megfordul, és egy locsanás nélkül újra a víz alá merül. A kapitány hosszú ideig volt a víz alatt, végre a kopja szikla közvetlen közelében újra felbukott. Egyik kezével a sziklába kapaszkodva pihenőt tartott, a másikkal magasba emelte Susan kormos tejás üstjét. Hurrá! Kiáltott Nancy lelkesen. Susan, lelkendezett Titti. Felhozta a teás üstödet. John elrúgta magát a sziklától, egyik kezével tempózott, a másikkal az üstöt húzta magával a víz alatt, hogy veszítsen a súlyából, és partra úszott. Láttad a tojásokat? Kérdezte Susan. Ő és Peggy mihelyest meghallották Nancy kiáltását, lélek szakadva rohantak le a partra. Vagy talán a rántotta sütő tepsit? Kérdezte Titti. Nálam volt a rántotta sütő, meg a tojásos kosár. A rántotta sütő az ott van, mondta John, de a tojásokat nem láttam. Biztos elúsztak a kosárban, és azután elsüllyedtek. Fél perc múlva újra leszállok a fenékre, nem is olyan mély, mint gondoltam. Ismét kiúszott és lebukott a mélybe. Most a rántotta sütővel jött fel, kihajtott a partra. Következő leszállásnál a másik hátizsákot benne a napi elemózsiával hozta fel magával, két kezével a víz fölött tartotta, és lábaival tempózva kirugdalta magát a partra. Susan aggodalmas arccal nyitotta ki a hátizsákot. A Pemmikennek semmi baja, mondta megkönnyebbülten, akkor kiúzta belőle a konzervdobozt. És a kanalak, meg a zsebkés, meg a dzsem és a vaj, de a cipó, meg a mazsolás kalács egészen szétázott, és a cukor mindenbe beleolvadt. És mi van a tejjel, érdeklődött Susan. Az üveg sértetlen, de a tej olyan, mint a fehér felhő a vízben. Tejet kaphatunk Svenssonék farmjáról, mondta Peggy. Máskor is szoktunk onnan hozni, nincs messze innen. Nagyon megsérült a fecske, kérdezte Titti. Valahányszor John felbukkant, mindig meg akarta kérdezni tőle. Sehogy se tudom kivenni, olyan kavarodás van az orra körül. Ott van a törött árboc meg a vitorla. Hogy milyen fokú a sérülése, csak akkor lehet majd megállapítani, ha kiemeltük. Léket kapott, az kétségtelen. Hát ki tudjuk emelni? Nancy, Peggy, Titti, Susan és Roger mind az öten egyszerre kérdezték. Valóban, ha az ember a víz fodros tükrére nézett, ami alatt nem látszott egyéb, csak a kopja sziklának az a gonosz rossz indulatú hegye, nehéz volt elhinni, hogy a fecske nem örök időkre tűnt el a szemük elől. Még nem tudom, mondta John bizonytalanul. Gyakran szoktak elsüllyedt csónakokat kiemelni, mondta Peggy. Majd csak rendbe jön minden, vigasztalt Nancy kapitány. Flint kapitány ide jön ma, és két szempillantás alatt kirántja a mélységből. Ez döntött. Épp elég csúnya história, hogy a hajó elpusztul, de hogy még annak tetejébe Flint kapitány első látogatás alkalmával ez évben ott találja a fecskét a víz fenekén, ez a két tény együtt teljességgel elviselhetetlen volt. John kimászott a vízből, és leült a sziklára, hogy kipihenje magát, és átgondolja, hogy mi a legközelebbi teendő. Azért a tüzet nem kell elaludni hagyni, figyelmeztetett Susan. Gyertek csak ti ketten, szükségem van rőzsére. Mozognotok kell, és nem egy helyben topogni, amíg a ruhák megszáradnak. Ne lődörögjetek itt. Lássuk csak, mit tudunk ezzel a mazsolás kalácssal csinálni. Azt hiszem, újra fogyasztható állapotba kerül, ha a tűznél megszárítjuk, és azután szeletenként kisütjük, mondta Peggy. A két kormányos, a matróz és a hajós inas visszamentek a tűzhöz. Akkor eltávoztak, Nancy kapitány ránézett John kapitányra. Van valami elgondolásod? Van, de lehet, hogy nem kivihető. A fecske elsüllyedésének pillanatában olyan közel a parthoz, s mégis elérhetetlen távolságban tőle merült fel John agyában a terv. Valahol valamilyen könyvben valaki valamikor valami hasonlót vitt véghez. Ez a terv, bár olyan homályos, alig volt tervnek nevezhető, volt az, ami utolsó percben arra késztette John kapitányt, hogy minden erejével a partra dobja a fecske horgonyát. Gyakran kívánta, bár nehezebb vasmacskája lenne. Ma örült, hogy olyan könnyű. De végül is mit ért el? Édes keveset. Igaz, sikerült leszállni a fecskéhez a tó fenekére, a víz nem volt olyan mély, mint ahogy félt. Egy percig se kételkedett benne, hogy Flint kapitány egy-két erős benszülött segítségével ki tudja emelni a hajóját. De ő ennél többet akart. Azt akart, hogy ő John kapitány, ő maga emelje ki minden segítség nélkül. És hála ennek a vasmacskának, ami ott feküdt valahol a hajóroncs és a szikla között, talán sikerülni is fog. Ami a horgony kötelét illeti, az a fecske orrában egy karikához volt erősítve. De éppen ezen a helyen nem tudta megközelíteni a fecskét, ha csak nem akart belegabajodni a vitorlákba és a kötelekbe. Ha most kellene oda erősíteni a kötelet, már eleve feladhatná az egész tervet. De hála Isten már oda volt kötözve. Ha sikerülne megkaparintani a horgonyt és partra húzni a kötelet, majdnem, hogy örült, hogy a többiek visszatértek a tűzhöz. Majdnem, hogy azt kívánta, bár Nancy kapitány is visszament volna a többiekkel. Igaz, hogy szükség lesz segítő kézre, ha a terv egyáltalán kivihető. Újra kiúszott, és szemével gondosan felmérve a távolságot közte és a kopja szikla meg a part között, még egyszer leszállt az elsüllyedt hajóhoz. A hajócsónk sötéten és titokzatosan pihent a mélyben. Csak amikor szemét mereven rámeresztette egyik pontjára, ismert rá valójában. Az üstöt, a rántotta sütőt és az elemózsiás zsákot nem volt nehéz kiemelni. Tudta, a hajó melyik részén kell keresni. Ott voltak beraktározva a középső ülésnél. Belekapaszkodott a hajó peremébe, és tapogatózva megtalálta, amit keresett. Most azonban más a helyzet. Jobb nem túl közel menni ez a kötél és a vitorla gomolyakhoz. De a kötélre a hajó orrában végén a vasmacskával mégis szüksége volt. Leszállt a hajó roncs farához. Lábaival tempózva és kezeit arra használva, hogy a fenéken lévő kövekhez közel maradhasson, próbálta félkörben körül úszni a hajót. Valahol ebben a félkörben rá kellett akadni a horgony kötére. Persze keményebb munka, mint felkapni a csészealjakat az iskolai úszoda fenekéről. 15, 16, 17... 20-nál fel kell jönni a víz színére, 18, 19, 20, 21. Itt van a kötél. Már repült is felfelé, és egy másodperccel később ott fújtatott, prüszkölt a víz színén. Újra levegőt szívott a tüdejébe, és még egyszer lemerült. Itt van a hajóroncs, többé nem kell félkört úsznia. A kötél itt lehet valahol a fele úton, nem lehet messze tőle. Most itt vanni. Hosszú, szürke, vékony kígyó tekergőzött a barna árnyékok között. Megragadta, és hüvelykés a mutató ujja közé fogva kiemelte a fenékről. A horgonyt már messziről észrevette. Elengedte a kötelet, megfogta a horgony egyik szigony hegyét, s lábát a fenékre támasztotta. 2-3 jarnyira vonta maga után a horgonyt, amíg a kötél ki nem feszült, és ő már nem tudta visszatartani a lélegzetét. Megtaláltam, kiáltott prüszkölve, hogy felért. Egy jó darabbal kijjebb húztam, de Nancynek se híre, se hamva. John egy pillanatra azt hitte, hogy talán túl soká volt a víz alatt, és Nancy elszaladt a többiekhez jelenteni, hogy ő bennakadt a fenéken. De mielőtt még hangos és reményt keltő kiáltással jelezhette volna, hogy nincs semmi baja, megpillantotta Nancyt, amint a sziklákon át a hegyfok felé rohant. Kezében a fruska horgony kötele. Megtaláltad a vasmacskát? Kiáltott már messziről. Meg. Nem kéne ezt a kötelet hozzá erősíteni, hogy a partról húzzuk fel. Szörnyű munka víz alatt tolni. Bizony az? Nancy vérbeli tengerész volt, az már igaz. Ez neki John kapitánynak is eszébe juthatott volna. Kijött a partra, kiszuszogta magát, azután visszahúzott kezében Nancy kötelének a végével, amit ő a hegyfokról engedett ki számára. Erezd meg jó lazára, szólt még hátra, aztán a kötél végét a szájába véve, két kézzel tempózva újból lemerült. Most már minden nehézség nélkül megtalálta a horgonyt, hozzáerősítette Nancy kötelét, újra felbukott és partra úszott. Nancy már vontatta is a fruska kötelével. A kötél kiegyenesedett, megfeszült, azután rándult egyet. Már jön is! Kötél elernyett, azután megint kifeszült. Nancy bevett belőle. John a hegyfokról fejest ugrott a vízbe. A fecske vasmacskája lassan kiemelkedett a vízből. John megragadta, és már mászott is vele kifelé. Jól van, Nancy, ezt jól csináltad. Ha te nem gondolsz erre, egy örökké valóságba tartott volna kihúzni. De a te legénységed is kifogástalanul dolgozott. Ha a horgony kötelek nem lettek volna olyan szabályszerűen felgöngyölítve, úgy összegubancolódnak, hogy sose tudtad volna kihajítani a horgonyt. Az a tény, hogy a parton lehetett kezében a fecske horgonyával, megfeszíthette a kötelet, és érezhette a fecske súlyát a kötél másik végén. Egymagában elég volt ahhoz, hogy John kapitány egyszeriben reményteljesebb színben lássa a történteket. Most már akár ki is vontathatnánk, javasolta Nancy. Borzasztó köves a fenék, előbb megpróbálom kiemelni belőle a nehezéket. Mennyi van benne? 6 ólomb tömb, 5 kicsi és 1 nagy. Bár segíthetnék neked a leszállásban, de teljességgel lehetetlen. Egyszerűen képtelen vagyok lent maradni. Nem baj, egy cseppet sem vagyok fáradt. Magammal viszem a köteletet, és hozzáerősítem az egyik nehezékhez. Te pedig, ha kétszeri rántással jelt adok, húzni kezded. John kapitány a fecske horgonyát odaerősítette egy sziklához, kioldotta Nancy kötelét, és azt maga mögött húzva beúszott a mélybe. Lebukott, és egyik kezével megragadta a fecske ülését. A lábát neki támasztotta, s közben magában számolva a kötél végét gyorsan beleillesztett az egyik ólomtömb hurkába. Kiemelte a tömböt a hajó orrán keresztül, 2 rántottak kötélen, azután gyorsan felbukott. Mit is mondtál, hány darabban összesen? Még 5 liekte John, de a többi már könnyebben fog menni, most már tudom, mi a módja. Kös 2 össze a víz alatt, nem sokat nyomnak. Csak hogy éppen az összekötözés okozott itt gondot. Az a kis külön munka, amit a kötélnek, az ólom tömböknek nem egy, hanem 2 merev kötél hurkán való átfűzése jelentett, túl hosszú időt igényelt. Fel kellett jönni a felszínre, levegőt szippantani, mielőtt még a kötelet megerősíthette volna. John tehát feladta ezt a megoldást, és megelégedett egyszerre egy ólom tömb kiemelésével. Még 5-ször bukott le. 5-ször érzett Nancy 2 mohó rántást a kötélen, és 5-ször húzta ki a nehezéket a partra, mihely John csepegő feje feltűnt a víz színén. Na most liegte John, miután az utolsó tömböt is megerősítette, és a partra úszott. Nincs sok értelme az árbóccal és a vitorlával bajlódni. Ha a vitorla elszakad, meg kell, hogy varjuk. Igaz, hogy az orra nem erre felé fordul. Na most! Próbáljuk meg nagyon óvatosan. Megragadták a fecske horgonyát, és először óvatosan vigyázva, azután egyre erősebben húzni vontatni kezdték. Lent a mélyben megmozdult valami. A kötél megremegett ujjaik között. Újból neki feszültek, mintha a fecske csak ugyan megmozdult volna a víz fenekén. Hagyjuk most abba, javasolta John. Leszállok, megnézem. Egy locsanás is lent volt, egy-két pillanat múlva újra felbukott. Az orra jó darabot fordult, jelentette, minden rendben van. Megint rántottak rajta egyet. A kötél engedett, és érezni lehetett, hogyan emelkedik a fecske a kövek fölött. Nehezékek nélkül alig nyomott többet a víznél. Megjelent, lelte John, mintha valami csodát látna. Itt nem tudunk vele mit kezdeni, mondta Nancy. A sziklák túl meredeken emelkednek ki a vízből. Meg kell fordítanunk, bent az öbölben kell partra vonnunk. Halló, Peggy! Még néhány kéz kell a kötél vontatásához. Mi ketten leszállunk a vízbe, és vigyázunk rá, hogy ne menjen neki semminek. Megfogod a horgonyt, és körül kúszol a hegyfokon. Vigyázz, ne húzd túl erősen! Kiemelték, süvítette Peggy torka szakadtából. Kiemelték, vízhangozta Roger sipítva, és lejtette a rőzsecsomót, amit éppen cipelt. Száguldott a hegyfok felé, Titti utána. Susan még egyszer körülnézett, hogy a tűz mellett nincsenek-e veszélyben a ruhák, aztán ő is követte őket. Még egy fél percet várjatok, kiáltotta John kapitány, aki nyakig vízben a fecske orrát tapogatta körül. Elvágom a vitorla kötelet és az árbócot, és a vitorlát lekapcsolom. Van kés valakinél? Mindenki fürdőruhában feszített, hát nem volt senkinél. Hozd el a hajókést, Peggy, intézkedett John kapitány. Szedd a tuskóidat, addig én tartom a horgonyt. Itt van a ruháinkkal együtt a fruskában. Már szükségtelen, kiáltotta John, aki a vízben tapogatódzott. Kiakasztottam a vitorlát, most már fel fog emelkedni. Be volt akadva. Á, a csuda vigye, egészen elfelejtettem, hogy a vitorla rúd is meg van erősítve. Küszködött az ázott kötelekkel. A végén örült, hogy Peggy mégis elhozta a kést. Egy vágás, egy-két rántás, és a vitorla rúd különbált a hajóroncstól. A tömött árbóc, amennyire csak a vitorla kötél tartott, csonkán úszott a vízen, mint egy kipánybázott gerenda. Nancy is vízbe szállt, hogy segítsen. A barna vitorla nehéz volt a víztől. Egyesült erővel felhúzták. Nagyon összerongyolódott, kérdezte John, aki most az árbóc kiszabadításával volt elfoglalva. Egy őrült nagy repedés van rajta, állapította meg Susan kormányos, meg egy kicsi. De ez mind nem számít, egy se olyan, amit ne tudnánk megjavítani. Terítsétek ki a sziklára száradni. Most a törött árbóc és a hajó volt soron. Az árbóc csonk annyira beleragadt, hogy még mindig víz alatt volt. De a sziklán állók láthatták, hogy John és Nancy a víz alatt rajta tartották a kezüket. Mostanáig a 8-9 lábnyi víz legalábbis 40 öles mélységnek tűnt előttük, és a fecskét elveszettnek hitték. A szívekben már újra reménység ébredt, a hangjuk is vidámabban csengett. Rajta, ketten a kötelekhez, segítsetek a kormányosomnak, vezényelt Nancy kapitány, aki egyszerűen képtelen volt nem parancsokat osztogatni. Susan és én lefogjuk, nehogy oda ütődjék az oldala. John kapitány figyeli a zátonyokat az orra alatt. Kész? Kérdezte Peggy. Nyugodtan, csak nyugodtan, ne túl gyorsan, kiáltotta John. Rajta! Vezényelte Nancy. Jön, jön! Ne olyan gyorsan, kiáltotta John, csak lassan. A fenék borzasztó köves. Egy locsanás tett pontot a végére. A mély víz szélén állott, beszéd közben megcsúszott, fejjel bukott be a vízbe. A hegyfokot megkerülve már könnyebb volt talajt találni. Az öbölben már simán lejtősödő fenéken bontattak. Hello, Nancy, mi a véleményed a kiemelésről? Csend legyen ott a vontatókötélnél. Rajta, kapitány úr, készen van, kormányos úr. Vége a harmadik kazetta első sávjának. Húzzátok rajta! Már emelkedik is! Ej, uhnyem! A fecske orra előtűnt a vízből, és valamennyi az oldalából is, de a farát még mindig víz fette. Csak lassan, nyugodtan csendesítette őket John kapitány. Nem jó túl gyorsan húzni, csak folyjon ki belőle a víz. Most! Ó, te szegény drágám, sóhajtott Titti, hogy a fecske orra előtűnt a vízből. Titti meglátta a szörnyű léket, amiből a víz most épp olyan gyorsan folyt ki, mint annak idején be. Egy pillanatra megpihentek, azután ismét neki feszültek. Már félig kinn is volt a vízből. A fenék deszkák elcsúsztak ugyan a helyükről, de benragadtak az ülés alatt. Így nem tudta az ár elsodorni. John most kiszedte őket. A merítő edény még mindig ott volt a fenekén. Roger beugrott, hogy kimerje a vizet a farából. Susan megtalálta a teljes üveget, és kiöntötte belőle a felhőszerű szürke folyadékot. Ennyi maradt meg a sűrű friss tejből, amit indulás előtt beletöltött. A teás üst tetejét is megtalálta. Azután együttes erővel az oldalára fordították a fecskét, hogy a még megrekedt vizet is kidöntsék belőle. Azután egészen felfordították, hogy megláthassák, milyen javításra van szükség. Ez a vizsgálat nagyon fontos volt, soha még kalózok az aranyhomok valamely csendes óceániai szigetén nem vizsgálták nagyobb aggodalommal hajójuk fenekét, mint most a felfedezők, hogy megállapítsák, milyen kárt szenvedett a fecske. A festést sok helyen karcolás érte, de amennyire meg tudták ítélni, az orrában tátongó léken kívül, ahol két palánkot tört be a kopjaszikla, nagyobb baj nem történt. Well, sóhajtott megkönnyebbülten Nancy. Kiemelted, és ez a fő. Ez csak a kezdet, mondta John kapitány. Ebben a percben, amikor a hajótörést szenvedett fecske fenékkel felfelé éppen már a parton feküdt, és a tengerészek a törött palánkait tapogatták, éles kurjantás harsant fel az öböl bejáratánál. Mindnyájan egyszerre hátrafordultak. Egy evezős csónak siklott be a hegyfokok között. Szikár úri ember ült benne egy magában, evezőt a térde alá támasztva. Levette széles karimájú kalapját, és egy hatalmas, vörös-zöld kockás zsebkendővel megtörölte izzadt homlokát. Halló, Jim bácsi! Kiáltott vissza Peggy. Végre, Flint kapitány! Süvöltött Titti. Hurrá! Sipított Roger is. Most már nem kell, hogy bántson, nézett Johnra Nancy. Most más a helyzet, mintha még mindig a tenger fenekén pihenne.